Válaszunk az idők jeleire, igen, a vértanúságra. A vértanúság nem csak abban jelenik meg, hogy megölnek bennünket. Ez számomra tágabb fogalom, és megpróbálom egy kicsit megközelíteni ebben az emlékedésben. A vértanúsághoz hozzátartozik a szellemi harc. A keresztségünkben, a keresztség szentségéből forrásozó életünknek elengedhetetlen része a szellemi harc. Mivel Jézusnak is küzdenie kellett a gonosszal, nem csak a pusztában, hanem jóval előtte, mert az életére tört, és végig, még a kereszten is kísértette és támadta, és aztán miután elindult az egyház élete, elindult a közösség az örömhírrel, azóta is folyamatosan zajlik ez a szellemi harc. Miben állt Jézus szellemi harca? Az atyának való tökéletes engedelmességből. Van eledelem, mondja a János evangéliumban a tanítványainak, amiről ti nem tudtak. Az én eledelem az, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött engem. És ezért emberi értelemben ezért nem talál rajta fogást a sátán. A pusztában sem és később sem. Mert mindig az atya akaratának engedelmeskedik, önként szabadon függővé teszi magát a mennyei atya akaratától. És ez az engedelmesség megvédi őt a kísértések, a támadások idején, és ez a legtökéletesebb szabadság minden szent életében, minden Krisztus követő életében, ez a leghatékonyabb szellemi harc. Most vetik ki a világ fejedelmét, mondja Jézus, láttam a sátánt, mint villám bukott le az égből. Ezt már akkor kijelenti, amikor elküldi 72 tanítványát, azzal, hogy gyógyítsák a betegeket, űzzék ki az ördögöket, támasszák fel a halottakat, és hirdessék, hogy elérkezett az Isten országa. Tanítványok elmennek és visszajönnek, és lelkesen mesélnek Jézusnak, a te szavadra még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Jézus válasza nagyon meglepő, mindazonáltal mondja, ne annak örüljetek, hogy a démonok is engedelmeskedtek nektek, hanem annak, hogy a nevetek föl van jegyezve a mennyben. A háború eldőlt. A nevünk föl van jegyezve a mennybe, a helyi csatákat kell kinek-kinek a szellemi harc ideje alatt megvívnia. Néhány trükk, amivel a gonosz veszélybe sodor bennünket. Egyik leghatékonyabb trükkje a keresztények között az, hogy elfeledteti velünk, hogy ő létezik. Nem is jut eszünkbe. Lebeszél bennünket a küzdelemről, és arra bátorít, hogy elég, ha beérjük a szokásos vallás gyakorlatunkkal. Ez nem igényel semmiféle szellemi küzdelmet. Ez is az ő trükkje, hogy néhány tudományosan képzett teológuson keresztül elhiteti, hogy ő csupán kényszer képzett, amivel nem lehet mit kezdeni. Amikor valaki démoni zaklatásról beszél, és segítséget kér az egyház papjaitól, állapotát idegi és szellemi zavarodottsággal magyarázzuk, és elküldjük a pszichiátriára. Pedig van nálunk orvosság, van nálunk gyógyszer az ő állapotára. És a démonok valóságát egyáltalán nem befolyásolja, ha búcsút mondunk nekik, mint agyszüleményeknek. Attól ők még léteznek, és hatékonyan végzik a dolgukat. A gonosz mindent megtesz, hogy ellopja, gyökerestől kitépje szívünkből Isten szavát, hogy nehogy higgyünk, és nehogy üdvözüljünk. Ő a hazugság fejedelme, Jézus szerint, aki gyilkos kezdettől fogva. Mindig az életünkre, a fizikai életünkre pályázik, és az örök életünkre. A magvetőről szóló példabeszéd magyarázatánál Lukács evangéliumában ezt olvassuk. Ez a példabeszéd értelme, mondja Jézus, a mag, az Isten szava, aztán jön az ördög, kitépi szívükből, nehogy higgyenek és üdvözüljenek. Milyen módszerekkel végzi a sátán ezt a kitépést, milyen módszerekkel próbálja megakadályozni, hogy szárba szökkenjen életünkben az Isten igéje. A figyelem elterelés. Ő a bakter, aki állandóan állítgatja a váltókat. És mi úgy éljük meg, hogy robog a vonat, de nem vettük észre, hogy betolta a váltót, és egy kicsit más irányba megy. Például ilyen egyszerűnek gondolom ezt a trükköt. Jelzi a Szentlélek, hogy imádkoznod kellene, Bibliát kellene olvasnod, vagy éppen el kellene menned szentmisére. A bakter azonnal eszedbe juttatja, hogy igen, ez nagyon jó dolog, de meg kéne csinálnod még valamit. Az jó dolog, meg kell csinálni, és ha nekiállsz, akkor már más irányba robog a vonat. És ködben megint eszedbe juttat valami jó dolgot, és tovább téríti el a vonatot, az közben robog, hiszen élsz és dolgozol, és csinálsz mindent, és természetesen majd eljutsz az imához is. A váltókezelő mindig azt akarja, hogy leválasszon bennünket a Szenttől. Hogy ne a Szenttől függjünk. És ezt nagyon egyszerű trükkökkel végzi. Ha nem vagyunk éberek, akkor könnyedén eltereli a figyelmünket, hogy a legnagyobb jó helyett elégedjünk meg a jóval. Az ő módszere a túlpörgetett életvitel. Nem Isten hajszol bele bennünket abba a rengeteg munkába, amit szerintünk meg kell tennünk, különben a családunk éhen hal. Szerintem még egyszer se ült le senki, aki túlhajszolt, rohanó életállapotban zaklatottan végzi a dolgait, hogy tényleg csak így lehet. Tényleg Isten akarata ez. Akkor szokott kiderülni, hogy lehet másképpen is, amikor emiatt megbetegszünk. És kiderül, hogy az élet ugyanúgy megy tovább. És nem dőlt össze a világ. Csak beszakadt a jég, és egy kicsit kihozanottunk. Ilyenkor a gonosz semmi más nem csinál, mint nyomkodja a búgócsigát. Hogy nehogy eldőljön. Hadd pörögjön, minél jobban. Nyom egyet rajta, és akkor minden rendben van. A búgócsiga maga körül pörög, nem Isten körül. Akkor szoktunk észbe kapni, amikor eldől. És akkor kénytelenek vagyunk újra kezdeni. Az ő trükkje az emlékezetvesztés is. Mennyi prédikációt meghallgattatok már ez alatt a 3 nap alatt is? Mennyi ideig tartott ki bennetek? Szerintem, mire kimentetek a templomból, már nem emlékeztetek arra, hogy miről is volt szó. De nem kell a prédikációra, sokkal fontosabb az Isten igéje. Legalább 2 szentírási rész elhangzik. Jobb esetben 3. Mire emlékszünk, amikor vége az szentmisének? Mennyi konferencián, lelki gyakorlaton vettetek részt, én már nem tudom mennyit tartottam, mi marad meg belőle? mennyi ideig tart ki bennünk. A gonosz ellopja, kitépi belőlünk a tanítást, Isten igéjét, nehogy szárba szökkenjen, vagyis nehogy higgyünk benne, és üdvözüljünk. Akinek van füle a hallásra, hallja meg. Az egyház már a keresztelés pillanatában komolyan veszi a szellemi harcot. Jézus példáját követve küzd ellene. Ezt imádkozzuk a gyerekkeresztelés szertartásában. Mindenható Urunk és Istenünk, Te elküldötted egyszülött fiadat, hogy a bűn rabságában sínlődő embert Isten gyermekeinek szabadságával ajándékozz meg. Alázatosan könyörgünk hozzád ezért a gyermekért, akiről tudod, hogy megkísérti majd a világ, és hogy küzdeni fog a gonosz cselvetéseivel szemben. Fiat szenvedésének és föltámadásának erejével mentsd ki most őt az áteredő bűn ártalmából. Vért teszt fel Krisztus kegyelmével, és szüntelenül oltalmazd élete útjain. Mentsd ki, vért teszt fel, és szüntelenül oltalmazd. És ezután kenjük meg olajjal a keresztelendő homlokát, ami egyszerre gyógyír a bűn által okozott sebekre, illetve felkenés a küzdelemre, ahogyan említettem, a gladiátorok testét olajjal kenték be, hogy az ellenség ne találjon fogást rajtuk. És ezek után még háromszor ellene kell mondani a sátánnak és minden cselekedetének, és háromszor meg kell vallani a hitet ahhoz, hogy megkeresztelkedhessen. Miben áll a mi szellemi harcunk? A szellemi harc nem egy extra karizmatikus út, ami néhány kiváltságos embernek a sajátja, hanem elsősorban Isten gyermekeinek szabaddá válása az Istennel való együttműködésre, a küldetésünk teljesítésére. És ugyanazt kell tennünk, amit Jézus tett, a lehető legtöbbször a napjaink során önként, szabadon, függővé kell tennünk magunkat attól, aki jelen van, aki bennünk van. Ezt olvassuk a Galata levélben. A szabadságra Krisztus vezetett el minket, a keresztség pillanatában megajándékozott bennünket Isten gyermeki szabadságunkkal, méltóságunkkal. Álljatok tehát szilárdan, írja Szent Pál a Galatáknak, és ne hagyjátok magatokat újra a szolgaság igájába hajtani. Hogy milyen fegyverekkel kell megvívnunk a szellemi harcunkat, azt az Efezusi levél 6. fejezetében olvassátok el. Nem valami ellen küzdünk elsősorban, hanem azért, hogy teljesen kibontakozzon az ajándékba kapott Isten gyermeki szabadságunk, és teljesíteni tudjuk küldetésünket.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.